Zsoltárok könyvéből, a 11. fejezetből az egész Zsoltárt.
Dávid panasza, a karmesternek Dávidé. Az Úrban bízom. Hogyan mondhatjátok lelkemnek, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert íme a gonoszok feszítik már az íjat, ráillesztették nyilukat a húrra, hogy a sötétből az igaz szívűekre lövöldözzenek. Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz? Az Úr ott van szent templomában, az Úr trónja a mennyben van. Szeme látja, szemöldöke megvizsgálja az emberek fiait. Az Úr megvizsgálja az igazat és a gonoszt. Gyűlöli a lelke az álnokság kedvelőjét. Hálót hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az osztály részük. Mert az Úr igaz, szereti az igazságot, az igazak meglátják az arcát. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk, Atyánk, neked, hogy újra itt állhatunk a te színed előtt. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket, hogy kezed megtartott bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy jóságodnak és irgalmadnak a jeleit láthatjuk nap mint nap. Eléd hozzuk, Urunk, azt is, amire nem emlékszünk olyan szívesen. Kérünk, hogy ami szenvedést okoztunk, azt mi magunk gyógyíthassuk a te lelked által. És amit elmulasztottunk, vagy rosszul tettünk, kijavíthassuk, vagy kipótolhassuk a te vezetéseddel. Urunk, kérünk, hogy légy velünk, légy itt a te bűnbocsátó kegyelmeddel. Hozzád jövünk, Urunk, és arra is kérünk, hogy formáld a mi lelkünket ma is. Áld meg azokat, akiket ránk bízol, akár itt a mai Isten tiszteleten, akár a családban. Így kérünk, hogy légy az ige hirdetővel, légy a szolgálattevőkkel a helyükön, és légy az egész gyülekezettel. Amen.
Bűnbocsánat igéjét a 32. Zsoltár 5. verséből olvasom. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. A 155. dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk! Istenünk igéjét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 4. fejezet 26. verséből. Fordítsa feléd arcát az Úr. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Az jutott eszembe, hogy a keresztény élet sok szempontból olyan, mint egy kirándulás. Az egyik hasonlóság az, hogy mind a kettő tele van hegyekkel és völgyekkel. Hát kezdjük a hegyekkel. A kiránduló számára a legfőbb cél az, hogy feljusson egy hegycsúcsára. Miért szeretne oda feljutni? Hát az egyik legnyilvánvalóbb ok az, hogy onnan mindent lát, belátja az egész környéket. Ilyen kilátást máshol nem is vehetne magának, valami gyönyörűség, ami a szeme elé tárul. A másik ok az, hogy a hegycsúcsáról akármelyik irányba indul el az ember, könnyű a járás. Mert lejt az út. Tehát szép a kilátás, és könnyű az út. A keresztény életben is vannak hegyek. Amikor valaki úgy érzi, hogy most jól megy a tanulás, szinte bele sem kell néznem a könyvbe, már is megjegyeztem mindent. Amikor úgy érzem, hogy sikeres vagyok a munkámban, amikor hazamegyek, és azt látom, hogy otthon béke van, amikor magamra nézek, és azt látom, hogy egészséges vagyok. Vannak ilyen hegyek a keresztény ember életében, Ezek nem tartanak örökké, sokszor csak néhány napig, de az ember ilyenkor úgy érzi, hogy akár csak egy kiránduló felért egy csúcsra, gyönyörűséget és megkönnyebbülést él át. Folytassuk a völgyekkel. Hát a kiránduló számára a legküzdelmesebb útszakasz a völgy. Azért küzdelmes, mert ez van a legmélyebben, innen akár merre megy az ember, megterhelő, mert felfelé kell mennie. A keresztény élet völgyei azok nagyjából az ellentétei annak, amit az előbb elmondtam. Nem megy jól a tanulás, kudarcot vallok a munkában, otthon minden csak a békétlenségről szól, az egészségemmel semmi nincs rendben, lehetne még felsorolni kismillió okot. Ismerjük ezeket a völgyeket is. Hát ezek a völgyek az esetek többségében lelkileg, néha még fizikailag is próbára teszik az erőnket és a kitartásunkat. Ez tehát az egyik hasonlóság a keresztény élet és a kirándulás között. A másik hasonlóság az az, hogy mi dönthetjük el, mire koncentrálunk. A kirándulók egy része végig dörmögi az utat. Hát lányok esetében végig nyávogja. A völgyben nehéz a járás, a hegyen fúj a szél, semmi nem jó. Miért nem szereti az ilyen ember a kirándulást? Hát azért, mert csak a rosszat képes meglátni. A jót nem érzékeli. Ugyanígy a keresztények egy része, akár hegyen jár, akár völgyben, szintén nem tud örülni semminek. Ugyanazért, mint amiért a kiránduló, azért, mert a jót nem képes észrevenni, mindenben a rosszat látja. Van a kirándulóknak egy másik csoportja, aki viszont a kirándulás minden egyes percét élvezi. A völgyben figyelve, a völgyben járva figyeli a fákat, hallgatja a madarakat, örül a lombokon áttörő napsugárnak, teljes az öröme. Amikor a hegyre ér, akkor pedig még ennél is jobban örül. Miért van ez az öröm? Azért, mert észreveszi ugyan a nehézségeket, de arra koncentrál, ami jó az ő életében. Ugyanígy a keresztényeknek ez a csoportja, akár hegyen, akár völgyben jár, szintén örül. Azért, mert látja ugyan a nehézségeket, de a jó dolgokra koncentrál. Nézzük meg Dávid életét, aki ezt a Zsoltárt írta. Dávid élete hegyek és völgyek váltakozásából állt. Sűrű egymás utánjából, így is lehetne fogalmazni. Ezt a Zsoltárt, amit most olvastunk, ezt egy mély völgy legmélyén írta. Talán ennél mélyebbre ember nem is tud, hát nem azt mondom, hogy süllyedni, mert nem magától süllyedt ide Dávid, de nem tud kerülni ennél mélyebbre ember. Két fontos dolgot tudunk meg Dávid helyzetéről. Az egyik az, hogy az élete veszélyben forgott. Így olvassuk, a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűre. Dávid nem csak király volt, hanem egyben egy katona ember is. Nyilván minden katonai képekkel fejezett ki. Már rajta van az íjon a húron a nyíl. Már életveszélyben vagyok. Nem mondta el, hogy kitör az életére, nem mondta el, hogy miért, nem is ez számít. Az a lényeg, hogy vannak ilyen élethelyzetek, amit Dávid is átélt, amikor az életünk veszélybe kerül. Dávid élete itt fizikailag került veszélybe, sokszor átéljük azt, hogy testileg és lelkileg egyaránt, mintha dögrobáson lennénk, mintha a végét járnánk, életveszélyben vagyunk. A másik, amit megtudunk Dávid helyzetéről, hogy emberileg nézve semmi reménye nincsen. Ezt mondja, ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Itt is egy katonai képet használ. Dávid pontosan tudta, hogy hogyan néz ki egy ostrom, hogy először próbálják a védőket megölni, lenyilazni, amennyire lehet távolról, utána pedig megindul a közelharc. Betörik a falakat, betörik a kapukat, és utána kard ellen megy a küzdelem. Dávid azt a pillanatot elevenítette fel, amikor már betörték a falakat. Ilyenkor már vége van a városnak. Ilyenkor már csak az utóvéd harcok mennek, aminek a megnyerésére nincs esély. Dávid, a tapasztalt harcos, a tapasztalt király ilyennek látta a saját életét. Sok mindenbe belekerült már, sok mélységből ki is jött, mégis azt mondta, hogy most olyan helyzetbe kerültem, hogy innen nincs kiút. Legalábbis én magam nem látom a kiutat. Tehát életveszélyes helyzetbe került, és elfogyott Dávid reménysége. Egyébként ez, hogy is mondjam, sütött ebből a zsoltárból. Körülbelül ez egy 7 versből álló zsoltár, az első 6 vers, abból ez a reménytelenség süt. Ilyen helyzetbe kerültem. De ott van a 7. vers. És azt gondolom, hogy ebben rejlik ennek a zsoltárnak az igazi üzenete, mert ebből kiderül, hogy Dávid még ebben a nyomorúságos állapotában is tudott örülni. Azért tudott örülni, mert arra fordította a figyelmét, akire nekünk is kellene fordítanunk minden percben a figyelmünket az Úrra. Így fejeződik be ez a zsoltár, abban a fordításban, ahogy felolvastuk, az igaz emberek meglátják az arcát, egy másik fordítás szerint a becsületes emberek meglátják az arcát. Dávid arról beszélt, hogy akárhol vagyok, én látom az Isten arcát. És ez nekem örömöt okoz. Nem felejteti el velem minden nyomorúságomat. De akkor is tudok örülni. Szabad vagyok a nyomorúságtól. Azt szeretném, hogyha ma délelőtt mi is ugyanezen az úton tudnánk végigmenni, ahol Dávid is végigment, és azt keresnénk, hogy hol láthatjuk mi meg az Úr arcát, és milyennek látjuk ezt az arcot. 4 ilyen helyet szeretnék felsorolni. Az egyik hely, ahol megláthatjuk az Úr arcát, a természet. Talán nem túlzás, ha úgy fogalmazok, hogy a természet Isten dicsőségének arénája. Képzeljünk magunk elé néhány igazán szép természeti jelenséget. Talán ezek közül már láttunk is néhányat. Képzeljük magunk elé a napfelkeltét a hegyek fölött. Képzeljük magunk elé a naplementét egy tónak a tükrén. Képzeljük magunk elé azt, hogy megállunk a tenger partján, és látjuk azt a végtelenséget, ami elénk tárol. Képzeljük el, hogy odaállunk egy vízesés mellé, és halljuk azt a hatalmas robajt, amivel lezúdul. Képzeljük el, hogy egy sivatagban vagyunk, és látjuk a homokdombokat, amik akár percről percre is változtathatják a helyüket. Képzeljük el egy magányos sziget varázsát. Ez a természet. Ez a természet, ahogy Isten megalkotta. Isten dicsőségének arénája. Ha valakinek lehetősége adódik rá, hogy ezek közül bármelyiket megtapasztalja, az örökre megjegyzi ezt. Nem fogja elfelejteni. Beég az agyába. Miért? Azért, mert ezekben a dolgokban az Úr arcát látjuk. Hát milyennek látjuk ezt az arcot? Hát először is hatalmasnak. Az az Isten, aki képes arra, hogy létrehozzon valamit, ami ilyen, akinek erre volt hatalma, van hatalma, hát az mindenható. Az Isten arcán először is ezt látjuk, hogy ő a mindenható. Azt is látjuk ezen az arcon, hogy ő bölcs. Mindent össze tudott rendezni. Nem csak egy valami szép a természetben, meg még valami, hanem ez az egész ez össze van hangolva. Egyszer ezt látjuk szépnek, aztán azt látjuk szépnek, mert Isten bölcsessége ezt összehangolta. Isten arcán tehát ott ül a bölcsesség is. És Isten arcán meglátjuk a gyönyörűséget is. Mert az az Isten, aki nem csupán valami hatalmasat teremtett, de ilyen szépet is teremtett, az kedveli a szépséget, az maga a szépség. Isten minden szépségnek a forrása. Ritkán gondolunk így Istenre, de gondoljunk rá így is. Mert ő azért alkotta meg olyannak a világot, amilyen, mert az ő szívéből ez származik. Azért szép a világ, mert Isten szíve a szépség forrása. Tehát Isten arca, ha a természetet szemléljük, akkor azt látjuk, hogy hatalmas, bölcs és gyönyörű. Szerintem kevés időt fordítunk a természet megismerésére, a természetben való járásra, és ez valamilyen szempontból érthető is. Hát itt élünk Budapesten, a beton dzsungel közepén. Mi a beton dzsungelnek a szülöttei vagyunk, a benszülöttei. Nekünk ez az őserdő. Másrészt, ha valaki eltölt munkában egy fárasztó hetet, akkor utána örül, ha egyszerűen csak végigdőlhet az ágyon. Mi az neki, hogy kimenjen a természetbe? Tehát megértek mindenkit, aki hétvégén nem az az első gondolata, hogy na menjünk ki a hegyekbe, menjünk ki és nézzük meg, mit tartogat ma számunkra Isten. Én sem ezt szoktam tenni általában. Mégis azt gondolom, hogy jól tennénk, ha úgy terveznénk az életünket, hogy erre jusson időnk. Hogy időről időre valahogy kiszabaduljunk ebből a művilágból, ahol élünk, és eljussunk a természetbe, amit Isten alkotott, és ahol az ő arcát még ma is olyan könnyen fel lehet fedezni. A másik hely, ahol megláthatjuk az Úr arcát, az az ige. Isten igéje. Számtalan történetet olvasunk a Bibliában, és ezekben a történetekben Isten mindig ott van. Mindig, vagy direkt, vagy a háttérben, de mindig ott van, és ő az, aki a cselekvéseket irányítja. És ezekben a történetekben Istent egyszer ilyennek, egyszer olyannak látjuk. Gondoljunk néhány történetre, idézzük fel Isten és Ézsaiás találkozását. Ahogy Ézsaiás elragadtatott, meglátta az Istent, angyalok légióit, és leborult az Isten előtt. Idézzük fel az egyiptomi szabadulás történetét. Ahogy Isten elküldte Mózest, és csodát csodára halmozva kivitte az ő népét Egyiptomból. Idézzük fel a pusztai vándorlás történetét. Azt a 40 évet, ahol a zsidók szinte napról napra lázadtak. És Isten napról napra kegyelmezett nekik, és vitte őket tovább az útjukon. Milyennek látjuk Isten arcát ezekben a történetekben? Hát először is szentnek. Isten és Ézsaiás találkozása a szentségről szól. Ézsaiás meglátta az Urat, és azt mondta, hogy jaj, nekem, elvesztem. És azért mondta ezt, mert amikor magára nézett, akkor azt látta, hogy én bűnös vagyok, de amikor az Úrra nézett, akkor azt látta, hogy itt a végtelen szentség áll velem szemben. Elvesztem. Isten arcán ott ragyog a szentség. Isten arcát ugyanakkor gondoskodónak is látjuk. Az egyiptomi szabadulás története. Hogy kezdődik az? Isten kiválaszt magának egy embert, Mózest, és megszabadítja már a születésénél. Meg akarták ölni, de ő megszabadította. A folyón bármikor meghalhatott volna, ő megszabadította. Amikor el kellett menekülnie Egyiptomból, a pusztában, akkor is ott volt vele és gondoskodott róla. Amikor visszaküldte, ott volt a 10 csapás. Az akkori világ legnagyobb hadseregét Isten megtörte azért, hogy kiszabadítsa az ő népét. Isten arcán ott van a szabadításnak, a gondoskodásnak a vágya. És Isten arcán ott van a megbocsátás is. Gondoljunk újra a pusztai vándorlásra. Hát Isten helyében, ha mi lettünk volna ott, azt hiszem elég hamar meguntuk volna a zsidóknak a lázadozását. Valószínűleg azt mondtuk volna, hogy hát ez a nép nem érdemli meg, hogy én tovább vezessem őket. Ez a nép az én ítéletemet érdemli meg. Én tettem velük mindent, ami jó az életükben, és ők pont ellenem lázadoznak, és azt kívánják vissza, ahonnan kiszabadítottam őket. És Isten azt mondta, hogy megbocsátok nektek. Nem azért, mert megérdemlitek, hanem azért, mert én ilyen vagyok. Isten arcán tehát, amikor az igét látjuk többek között, ott látjuk a szentséget, a gondoskodást, a megbocsátást. A természetben nem mindig mehetünk ki, nem mindig van erre lehetőségünk. De a Bibliánkat, az bármikor a kezünkbe foghatjuk, az igét bármikor olvashatjuk. És amikor ezt az igét olvassuk, akkor mindig keressük benne Isten arcát. Egyszer láttam egy képet, nem egy igazi kép, számítógéppel készítették, de nagyon megragadó. egy nyitott Bibliát látunk, egy ember nagyságú nyitott Bibliát, látjuk rajta a sorokat, az írást, és egyszer csak ebből az írásból kinyúl két kar, és az olvasót, aki ott áll a könyv előtt, azt átöleli. Azt akarta kifejezni ez a kép, hogy amikor valaki a Bibliát olvassa, akkor ne bölcsességeket keressen. Ne olyasmit, ami most hirtelen az életére valami részleges megoldás, hanem Isten keresse az ő személyét, az ő arcát. És erre van lehetőségünk. Amikor az igét olvassuk, akkor Istent kereshetjük és megtalálhatjuk benne. A harmadik hely, ahol megláthatjuk az Úr arcát, az maga Jézus Krisztus. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ő Isten lényének képmása. Aki Jézusra néz, az egyenesen Isten arcába néz, Istent látja. Elevenítsük fel Jézusnak a tetteit, szavait. Összesen most csak hármat szeretnék megemlíteni. Az egyik az ő születése, a másik a samáriai asszonnyal való találkozása, a harmadik pedig az ő halála. Milyennek látjuk az ő arcát, amikor ezekre a történetekre, beszélgetésekre gondolunk? Ha Jézus születését idézzük magunk elé, akkor Jézus arcán azt látjuk, hogy ő minden akadályt legyőz azért, hogy velünk lehessen. Jézusnak nem akadály az, hogy ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Nem akadály, hogy ő a végtelen, mi pedig csak teremtmények. Nem akadály, hogy ő a szent, mi pedig a bűnösök. Nem akadály, hogy az Isten lélek, mi pedig test és lélek. Mindezt Jézus Krisztus áthidalta. Amikor megszületett, emberré lett, mindezt áthidalta. És ez egy olyan hatalmas esemény volt, ami nem csak számunkra okozott meglepetést, hanem az egész angyalvilág számára. Amikor az Ószövetségben arról olvasunk, hogy angyalok megjelennek embereknek, akkor általában egy angyal jelenik meg egy embernek. Vagy ha nem egy, akkor kettő, esetleg három. De ennél nem több. Mit olvasunk Jézus születésénél? Azt, hogy amikor a pásztorok együtt voltak és hallották az örömhírt, akkor angyalok légiói jelentek meg. Azt lehet mondani, hogy az angyalok megszöktek a mennyből, azért, mert annyira kíváncsiak voltak, hogy mi zajlik ezen a földön. Mert Jézus minden akadályt legyőzött azért, hogy velünk lehessen. Gondoljunk a samáriai asszony történetére. Milyennek látjuk itt Jézust? Olyannak, aki keresi az embert. Nem azt mondja, hogy hát tessék, felépítek egy templomot, vasárnap 10 órakor istentisztelet, nyitva vannak a kapuk, aki szeretne, bejöhet. Hát mi sokszor ezt csináljuk, nem csak ezt, azért ezt mondjuk el a magunk védelmére. Hívogatunk embereket, mi is keresünk másokat, de a mi emberkeresésünk az sokszor megáll egy bizonyos szinten. Jézus emberkeresése nem állt meg. Ő elment egy idegen országba, Samáriába. Egy olyan országba, ahol nem szerették a zsidókat. A zsidók és a samáriaiak nagyjából úgy voltak egymással, mint jelenleg a szlovák államvezetés és a magyar kisebbség. Ehhez lehet hasonlítani, utálták egymást. Jogosan vagy nem jogosan, ez most nem kérdés, kutya-macska viszony volt közöttük. Ráadásul abban az időben férfiak nem nagyon szólíthattak le nőket, mert a korabeli úgymond elvárások szerint ez nem volt szabadott. A férfi annyival fölötte állt a nőnek, hogy ez szégyen volt egy férfira nézve. Persze ez nem az ige tanítása, hanem a kornak a tanítása, a korabeli zsidóságnak a tanítása volt. És Jézus azt mondta, hogy nem érdekel, hogy te samáriai vagy, nem érdekel, hogy te asszony vagy, nem érdekel, hogy te még csak nem is ismered annyira a Bibliát, még csak fel sem fogod úgy a dolgokat, ahogy én azt jól el tudnám neked mondani, mindent megteszek azért, hogy visszanyerjelek téged. És elkezdődött egy hosszú beszélgetés. Kezdetben a vízről, aztán a nőnek a családjáról, aztán a megváltásról. És Jézus mindent megtett azért, hogy ezt az asszonyt megnyerje magának. Jézus keresi az embert. Isten arcán ott van az emberkeresés, az aggodalom. Az ő gyermekei elvesztek. Vissza kell őket szerezni. És gondoljunk Jézus kereszt halálára, ott milyennek látjuk az Isten arcát. Születésénél Jézus legyőzött minden akadályt. Halálánál ennél egyel többet tett, mert vállalt minden áldozatot. Ez több. Embernek lenni is úgymond sok volt már számára. Nem érdemelte meg ezt a sorsot, de a kereszten még a halált is vállalta. A kínszenvedést és a halált. Minden kockázatot, minden áldozatot vállalt értünk. Ilyennek látjuk tehát az Úr arcát Jézuson. Az előbb azt mondtam, hogy a természetben nem mindig van lehetőségünk kimenni, de hogy a Bibliánkat bármikor kézbe vehetjük. Most egy kicsit módosítom magam. Arra sincs mindig lehetőségünk, hogy a Bibliánkat kézbe vegyük. De arra, hogy imádkozzunk, arra van. Mert ha valaki megy a munkába, és éppen a metrón ül, akkor is tud imádkozni. Persze azt mondja az ige, hogy menjünk be a belső szobánkba, és zárjuk be az ajtót. Magyarul szakítsunk magunknak olyan időt és olyan helyet, amikor kizárólag kettesben tudunk lenni az Istennel. Ezt mondja az ige, és tényleg ezt tegyük is meg, amikor lehetőségünk adódik rá. De ez nem azt jelenti, hogy ne tudnánk imádkozni akár útközben is. Persze, ha valaki autóval megy, akkor az legyen óvatos. De ha valaki tömegközlekedéssel megy, akkor ezt megteheti. A negyedik hely, ahol megláthatjuk az Úr arcát, a menny. Azt olvassuk a mennyről, hogy ott színről színre fogjuk majd látni az Urat. Pontosan úgy, ahogy János apostol is látta őt, amikor Patmos szigetén volt rabságban, és lélekben elragadtatott, és megállhatott Isten trónja előtt a mennyben. Hát amikor majd a mennybe érünk, akkor mi is megállhatunk Isten trónja előtt, színről színre láthatjuk őt, és senki nem fogja nekünk azt mondani, hogy gyere, légy szíves egy kicsit hátrébb, mert elállod az utat, véget ért a látogatási idő, most menj haza. Nem. Egy örökké valóságunk lesz arra, hogy Isten arcát színről színre szemlélhessük. Hát milyennek fogjuk majd látni ezt az arcot? Azt gondolom, hogy igazi újdonságot nem fogunk tapasztalni. Ugyanazt fogjuk látni, amit most is látunk, csak sokkal élesebben. A különbség nagyjából olyan lesz, mint egy elmosódott régi fénykép és a valóság között. Mert most is kapcsolatban vagyunk Istennel, most is néha nagyon mély találkozásokat élünk meg vele kapcsolatban, de ott nem lesz semmi közbevetkezés, semmi akadály. Színről színre fogjuk látni őt. Mit üzen nekünk ez az ige? Azt üzeni, hogy akár egy hegy tetején járunk, akár egy völgy mélyén veszteglünk, arra mindig van lehetőségünk, hogy Istenre tekintsünk, hogy az ő arcát láthassuk. Azért van erre lehetőségünk, mert ez jár nekünk. Igen, jár nekünk. Nem azért, mert kiérdemeltük, hanem azért, mert Jézus kiérdemelte számunkra. Az ő áldozatával, az ő halálával. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetében, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Mindent. Ha Jézus meghalt értünk a kereszten, akkor hogy ne adná meg nekünk Isten a lehetőséget arra, hogy pillanatról pillanatra az ő arcát szemlélhessük. A lehetőség tehát, hogy boldogok legyünk, adott. Akár hegyen járunk, akár egy völgyben vagyunk éppen. A kérdés az, hogy akarunk-e élni ezzel a lehetőséggel. Hát én biztatok rá mindenkit, hogy éljünk vele. Sokszor, mint hívő keresztény emberek is megfáradunk, annak ellenére, hogy megvan a napi rutinunk, hogy kinyitjuk a Bibliát, és elmondunk magunkban egy imádságot, ennek ellenére meg tudunk fáradni, és szükségünk van arra, hogy mélyebbre lássunk, hogy az imádságaink ne rólunk szóljanak, hanem abban segítsenek, hogy Isten közelébe kerülhessünk. És erre ad számunkra minden lehetőséget Isten. Erről szól az örömhír, hogy most már közvetlen kapcsolatban állhatunk Istennel. Amen. Válaszoljunk Isten szavára a 254. dicséretünk 8. versével. 254. dicséretünk 8. verse így kezdődik. Igen. Én felmagasztalom irgalmasságodat. Nem. Jó. Előbb azt hittem, hogy rosszul írtam, de nem rosszul lapoztam. A felséges Isten szemei vannak. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy azt készítetted el számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk a te arcodat már a teremtésnél, hogy nem volt semmi közbevettetés, hogy te ott jártál, keltél a kertben, beszélgettél az emberrel. Urunk, megvalljuk, hogy ennek az elveszett paradicsomnak az emléke ott ég a lelkünkben, és annyira vágyunk rá, hogy újra átélhessük ezt. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te hatalmad, a te szereteted mindezt lehetővé tette számunkra. Köszönjük a te ígéretedet, amelynél biztosabb nincs ezen a földön, hogy majd egyszer előtted a mennyben újra színről színre láthatunk téged. Hogy ott már semmi nem törheti meg a veled való közösségünket, mert te legyőzted a bűnt. Köszönjük, hogy ott már lehetőségünk sem lesz vétkezni ellened. És azért is hálásak vagyunk neked, Urunk, mert amíg itt járunk, ezen a földön, ebben az életben, már most is láthatunk téged. Habár nem színről színre, habár sokszor csak pillanatokra, de mégiscsak megtörténhet ez a találkozás, amikor úgy érezzük, hogy a lelkünk kiszabadul, és közvetlenül előtted áll. Köszönjük, Urunk, azokat az igeolvasásokat, amikor tényleg a szavak megelevenednek, és úgy érezzük, hogy te magad szólsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, amikor elmegyünk a természetbe, és valóban valami varázslat kerít minket hatalmába, és szinte ott látjuk magunkat a te műhelyedben, látjuk a te arcodat, ahogy formáltad ezt a világot. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy veled is kapcsolatban lehetünk imádság által, hogy láthatjuk a te arcodat, felidézhetjük a te szavaidat, emlékezhetünk a te tetteidre, és közvetlenül az Istent látjuk. Annyira hálásak vagyunk neked, Urunk, ezekért a lehetőségekért, és megvalljuk neked szomorúan, hogy sokszor nem élünk ezekkel. Nagyon kérünk, hogy te erősítsd meg a hitünket. Látod, hogy erre önmagunktól képtelenek vagyunk. Te segíts, hogy vágyjunk ezekre a dolgokra, hogy vágyjunk eléd állni, téged látni. Kérünk, hogy így adj szárnyakat a mi életünknek, hogy valóban a te közeledben élhessünk, akárhol vagyunk, akár otthon, akár a templomban, akár a munkahelyünkön. Kérünk, Urunk, hogy az a ragyogás, ami Mózes arcán is megjelent, miután veled beszélt, az ott lehessen a mi arcunkon is, hiszen a te közelséged mindennél jobb nekünk. Kérünk, hogy így áld meg az életünket, így áld meg gyülekezetünk életét, így áld meg azokat, akik Somosdon vannak. Kísérdés kegyelmez az életünkön. Amen. Most egy személyes imádságra lesz lehetőségünk, egy-egy percben mindenki elmondhatja saját imádságát. mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.